Visszatértünk, ez még mindig a Szenzor, és vendégem van a stúdióban, Hüvelyes Pétert, az Euróban számítástechnikai ZRT információbiztonsági tanácsadóját. Köszöntöm, szervusz Péter!
Szia Csaba, köszöntöm a hallgatókat!
Egy olyan dologról fogunk beszélgetni, hogy Dora, ami hát biztos azért vannak hallgatók, akinek mond valamit, de másoknak lehet, hogy inkább egy női név jut eszükbe, de ez nem az, tehát nem a Dórákról fogunk beszélgetni, hanem igazából a pénzügyi szektornak a digitalizációjából adódó információbiztonsági kihívásokból, hogy ilyen gyönyörű körmondatokkal. Ilyen kezdjük szerintem az alapokkal, ugye azt tudjuk, hogy gyakorlatilag minden iparágban jelentősen nőtt az elmúlt években, évtizedekben az informatikai kitettség, az ebből adódó kockázatok is, ugye, ahogy ment át minden a felhőbe, információbiztonság az mint olyan megjelent, és ez egy komoly dolog. A pénzügyi szektort ez mennyire érinti? Talán még az átlagosnál is jobban-e igazából ez a kérdés?
Igen, szerintem ezt kijelenthetjük, hogy még az átlagosnál is jobban. Ugye elég csak arra gondolni, hogy a digitalizáció gyökeresen felforgatta a pénzügyi szektort. Teljesen új a felhasználók számára rugalmas, kényelmes, költséghatékony megoldások jöttek létre, amihez a legnagyobb piaci szereplőknek is alkalmazkodniuk kellett. Viszont azt is szem előtt kell tartani, hogy mindezekkel párhuzamosan az információbiztonsági kitettség is folyamatosan növekedett. Hogyha néhány példát említhetek, elég csak arra gondolni, hogy az online tranzakciók ugye jelentős előnyökkel járnak, de talán magyarázni sem kell, hogy egyúttal fokozott adatbiztonsági kockázatot is jelentenek. Vagy egy másik példa, hogy a digitalizáció során egyre több vállalat kapcsolódik össze. Az egymással összekapcsolt rendszerek ugye egyúttal nagyobb sebezhetőséget is jelentenek, mivel egyetlen sérülékeny pont kihasználása is megbéníthatja az egész rendszert.
És hát gondolom, ugye bejönnek itt a külső szolgáltatók is, mert eddig ugye, ez eddig az pár évvel ezelőttig volt a bank, és akkor ő csinált minden, de aztán jött itt Európán, ami PSD2, meg fintekek, meg open banking, és akkor API kapcsolatok, tehát valaki kívülről gyakorlatilag most bankszemszögből mondom, érkeztek ebbe a képbe, és hát gondolom azért ez is egy információbiztonsági növekedés.
Abszolút, és a Dora konkrétan erre is lő. A kifejezetten pénzügyi szereplőkön túl azok kritikus IKT szolgáltatót is szabályozza, beleértve például a felhőszolgáltatókat is. Itt az IKT az információs és kommunikációs technológiát akarja.
Mi az a Dora egyébként pontosan? Tehát szabályozás, az már kiderült, de ez egy ilyen elvi típusú dolog, hogy akkor valamit csináljatok, vagy ez valami annál konkrétabb dolog, illetve hát meddig tart, tehát hogy Európa vagy egész világ hova érvényes?
Egész pontosan ez egy rendelet, a Digital Operational Resilience Act rövidítése, és a kiberbiztonságot érintő más uniós jogszabályokkal ellentétben a Dora nem egy elvi alapú jogszabály, hanem a követelmények részletes listája. Ez egy EU-s rendelet, tehát alapvetően az uniós pénzügyi szervezeteket célozza, viszont a Európában tevékenykedő EU-n kívüli szervezeteknek is meg kell felelniük.
Tehát nyilván ez egyébként lendíti előre világszinten is a dolgot, mert ha van egy bank, aki amúgy amerikai, de pont 15 országban, Európában is tevékenykedik, nekik úgy is meg kell csinálniuk azokat a fejlesztéseket, hogy megfeleljenek a Dorának, és akkor az ottani innovációt lehet ugye átvinni mondjuk igen. Amerikába is. Mik a legfontosabb kötelezettségek egyébként? Most nyilván ez egy információbiztonsági kérdéskör, szóval, hogy erre gondolom van egy teljesen szakszerű és profi és kicsit száraz válaszod, de valahogy szerintem ilyen közérthetően próbáljuk meg azért körbeírni, hogy mik a legfontosabb kötelezettségek, mit kell tenniük a bankoknak.
Igen, a rendeletet 5 fejezetre osztották, és ezek határozzák meg a fő kötelezettségeket is. Az első a IKT kockázatkezelés. Nyilván kezelni kell az IKT kockázatokat. A második az incidensek osztályozása és jelentése. A harmadik a digitális működési ellenálló képesség tesztelése. A negyedik a beszállítóktól eredő kockázatok kezelése. És végül az ötödik a pénzügyi szervezetek közötti információ megosztás.
Mi a menetrend a Dora kapcsán? Tehát egyrészt vannak-e határidők, másrészt az hagyján, hogy vannak-e határidők, de egyébként mi látszik most mondjuk itt Magyarországon, ha már látszik-e ilyen kép, hogy mennyire vagyunk Dora kompatibilisek banki szinten, tehát mekkora munka áll itt a magyar pénzintézetek előtt, hogy majd a minél kimondod milyen határidőnek megfelelően el tudják végezni ezeket a munkákat.
Abszolút vannak határidők. A rendelet 2022. december 27-én jelent meg az Európai Unió hivatalos lapjában, idén január 16-án lépett hatályba, és 2025 január 17-től lesz alkalmazandó. Itt ugye észrevehető, hogy van egy közbenső 24 hónap, ez szolgál a hatóságok részéről az úgynevezett szabályozás technológiai előírások és végrehajtás technikai előírások által definiált részletszabályok véglegesítésére, az érintetteknek pedig a felkészülésre fordítható türelmi időt biztosítja. Szerencsére itt az átfogó kép már némileg tisztázódott, az újonnan megállapított követelmények részleteit viszont még a felügyeleti hatóságok fogják meghatározni a második szintű intézkedések által. Minden érintett fél számára azt javasoljuk, hogy ezen intézkedések kialakítását kövessék figyelemmel, hogy végül mindenki időben megfeleljen a követelményeknek.
Ugye említetted, hogy ez gyakorlatilag mindenkire vonatkozik, aki a pénzügyi szektorban dolgozik, mármint vállalati szinten, tehát nem csak a bankokra, pénz, hitelintézetekre, stb., hanem akár még a harmadik feles IKT szolgáltatókra is, tehát fintekekre, adatbeszállítókra, aki egy apit csinált, stb. Tehát itt jó sok cégnek meg kell majd felelni a Dorának. Hogyan tudtok, vagy hogyan tudnak a hozzátok hasonló cégek segíteni az érintett vállalatoknak? Mert azért gondolom, ez sem egy nagyon egyszerű menet, hogy Dora megfelelést valaki kiváltson itt az elkövetkezendő másfél évben.
Természetesen így, ahogy mondod, a kifejezetten pénzügyi szereplőkön túl a kritikus IKT szolgáltatókat is szabályozza, és mi tudunk segíteni többek közt gepelemzés elvégzésében, a szükséges ütemterv kialakításához, a külső felek kockázatkezelésében, incidenskezelésben, jelentéstámogatásban, vagy üzletmenet folytonossági és katasztrófa utáni helyreállítás értékelésében.
Nagyon szépen köszönöm. Hüvelyes Pétert, az Euróvan Számítástechnikai ZRT információbiztonsági tanácsadóját hallották, akivel a pénzügyi szektor információbiztonsági kihívásairól, illetve a Dora szabályozásról beszélgettünk. Péter, köszönöm szépen, hogy itt voltál velem a stúdióban.
Én is köszönöm a lehetőséget.
Tesztlabor. Terítéken a technika.
Egy készüléktesztel folytatjuk a műsort, ami nem más, mint a TCL Next Paper 11 nevű táblagép, és hát ugye a dolognak az az érdekessége, ami a nevéből is fakad, hogy egy speciális kijelzővel ellátott tabletről van szó. A TCL ugye nagyon régóta gyárt tableteket, nem feltétlenül jön szembe ez az óriás plakáton és a tévéreklámban, és hát relatív kevés hírverést kapnak a tabletek között, de alapvetően azért mégiscsak ezek elérhetőek Magyarországon is, rengeteg különböző kategóriájú és méretű táblagépet gyártanak, és most az egyik legújabb darabjuk ez a Next Paper 11, amit volt szerencsénk először Barcelonában látni, ahol először bemutatták februárban, és most megérkezett Magyarországra is, úgyhogy küldtek belőle egy tesztpéldányt, és meg tudtuk nézni, hogy a gyakorlatban ez a technológia, amit használnak, ez mennyire életképes. Itt arról van szó, hogy ellentétben az összes többi táblagéppel, amin vagy OLED, vagy IPS kijelzőt találunk, ez egy olyan kijelző, ami egy picit egy ilyen pasztellesebb, fakóbb megjelenítést tesz lehetővé, és egy kicsit érdesebb is a felülete, mint egy átlagos kijelzőnek, vagyis elvileg alkalmas arra, hogy a mellé csomagolt tollal hát tudjunk írogatni, meg rajzolgatni a kijelzőre, és az relatív jó hatásfokkal meg is jelenjen aztán a kijelzőn. Viszont hát ez más hátrányokkal ugyanakkor jár. Egyrészt hát ami a legfontosabb, hogy ez nem egy dögerős táblagép, tehát ez egy MediaTek Helio P60T-vel szerelt, 4 giga RAM-os, alapvetően majdnem, hogy a belépő kategóriás tabletek között szerepel, azoknál talán egy picit erősebb, picit nagyobb tárhelyen rendelkező eszközről beszélünk, de nem egy izomtibor a tabletes világban, hanem inkább egy ilyen alapszintű gépről beszélünk. A technológia, amit használnak a Next Paper-nél, annak az a lényege, hogy kicsit a megvilágítást másképp rakják össze, mint az összes többi gyártónál, amitől ugye egy nagyon szemkímélő jellege van ennek a kijelzőnek, és erre a funkcióra hát szoftveresen is ráerősítenek, mert mindenféle extra szemkímélő módokat be lehet kapcsolni, amelyeket ugye kézzel is lehet kapcsolgatni, és elvileg van valami intelligencia, vagy valami automatika, ami attól függően, hogy mit csinálunk a géppel, attól függően állítgatja a kijelzőnek a színhőmérsékletét, meg a fénysűrűségét, de nekünk azért az a tapasztalatunk, hogy az automatikára ezt nem nagyon érdemes rábízni, mert nagyon sokszor téved, és amikor téved, az nagyon kellemetlenül néz ki, mert mondjuk szétesik egy kép egy videó nézése közben, vagy nem olyan árnyalatú egy fotó, mint amilyennek mi elkészítettük, mert ugye az automatika másfél árnyalatot mutatja meg a kijelzőn, tehát inkább érdemes ezt hát akkor bekapcsolgatni ezeket a különböző szemkímélő módokat, amikor tudjuk, hogy mire fogjuk használni éppen a tabletet. A másik furcsaság, hogy pont ez a pasztel árnyalat, ez azzal jár, hogy nem fényes a kép. Tehát ez tipikusan nem az a készülék, amivel lehet világítani egy sötét szobába. Ugyanakkor viszont, miután nem tükröződik a kijelző, ezért ez a relatív gyenge fénysűrűség, ez kültérén is használható, mert hogy ugye nem csillan vissza, és ezért a tartalom jól látható marad, illetve hát ugye ami legfontosabb része a történetnek, hogy sötét szobában is, hogyha bekapcsoljuk ezt a kijelzőt, akkor nem bántja a szemet, mert nem egy ilyen éles, vibráló dolog van a szemünk előtt, hanem egy ilyen, tényleg egy kicsit egy ilyen e-ink olvasóra hasonlító, vagy olyasmi hatást keltő kijelzőt fogunk nézni. Adnak mellé egy tokot és egy tollat is, ami azon az árszinten, ahol a TCL NextPaper 11 elérhető, kifejezett ritkaságnak számít, minden más géphez ezeket külön kell megvenni, ugye a TCL-nél hozzácsomagolják. Nyilván az van, hogy a tok azért nem az a fajta mágneses záródású csodatok, mint amit egy csúcskategória Samsunghoz adnak, de a célnak abszolút megfelel, mint ahogy egyébként a toll is, amit mellé csomagolnak. Szóval ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy ez nagyon kedves kis csomag, mert hogy benne van egy csomó olyan dolog, ami egyébként nincs benne általában egy ilyen árkategóriájú tabletnél. 8000 mAh-s akkumulátorunk van, ez 18 wattos töltéssel lehet etetni. Hát az azt jelenti, hogy egész jól bírja, mert folyamatos használat mellett is 8 órányi kijelzőidő összehozható vele. Nyilván ez azt is feltételező, hogy nem terheljük túl a hardvert, de ezzel mondjuk egy napot simán ki lehet bírni, anélkül, hogy töltőt kéne keresnünk. Mindenképpen látni kell, hogy ez nem egy csúcskategóriás hardware, és ez a MediaTek Helio P60T, ez azért egy elég régi chipset, meg hát a 4 GB RAM sem feltétlenül elegendő a nagyon komoly használathoz. És azon gond, hogy hát alapvetően ezt a táblagép használata közben ezt a hardveres korlátot azért ebbe elég sokszor bele fogunk ütközni. Nem csak azért, mert az általános feladatoknál fogjuk érezni, hogy azért ez nem egy csúcsmodell, főleg amikor ugye mondjuk erőforrás igényesebb játékokat szeretnénk futtatni, akkor azért kijönnek a hardware korlátai, hanem ugye mindennapi használatban is vannak ilyen döccenések, dadolgások, meg néha nem működő funkciók, de ami inkább a probléma ezzel az egésszel, hogy a NextPaper technológia mellett ugye van egy ilyen nagyon átgondoltnak ígérkező automatika is, ami ugye képjavítást és egyéb dolgokat csinál, és ezek igénybe veszik a hardvert. Ha pedig mondjuk videót nézünk, aminek egy picit nagyobb a felbontása, mint az átlagos, és még rá van küldve a képjavító is, akkor az azzal jár, hogy hát megakad a videónézés, ami talán az egyik legidegesítőbb dolog, amit felhasználóként elszenvedhet az ember egy tabletnél. Szóval pont azok a részek, amik miatt ez a táblagép érdekes lenne, pont azok a részek a relatív gyenge hardware miatt hát nem teljesen állnak össze. A tollal rajzolgatni a kijelzőn igazából elég jó. Nyilván nem éri el azt a szintet, amit egy csúcskategóriás Tabes 7, vagy Tabes 8, vagy Tabes 9 kínál a melléakot eszpennel, de hát egy többször annyiba kerülő tabletről beszélünk abban az esetben, de az általános feladatokra, jegyzetelésre, firkálgatásra bőven kellemes, és miután ugye a bevonata ennek a kijelzőnek egy picit egy ilyen érdes bevonat, ezért nem is csúszik rajta össze-vissza a toll, hanem elég precízen lehet vele rajzolgatni. Viszont a tollnak a funkciói is olyanok, hogy hát néha működnek, néha nem. Előfordul, hogy szeretnénk valami funkciót elérni, de pont valamiért az a menüpont nem jön föl, amire az embernek szüksége lenne. Tehát ilyen bosszantó optimalizáltságbeli apróságok zavarják a mindennapi használatot, ami azért kellemetlen, mert egyébként a potenciál az abszolút benne van ebben a gépben, meg ebben a rendszerben, meg ebben a kijelző technológiában. Egyszerűen csak kellene mögé egy kicsit erősebb hardware, és egy picivel több odafigyelés kéne szoftveres oldalról, hogy olyan kellemesebben, gördülékenyebben működjön az egész, és ne az legyen, hogy a felhasználóban van egy ilyen hátsó pici kis stresszfaktor, hogy most nem tudom, hogy most ez működni fog, amit épp akarok, vagy sem. Az esetek többségében összejön, de amikor meg nem, akkor meg nagyon zavaró. Tehát ezt pont ki kéne venni ebből a tabletből, mert ez nagyon erősen rontja az általános felhasználási élményt. De beszéljünk egy kicsit a tényekről is, mert ugye azt kell tudni, hogy alapvetően ez egy majdnem 11 hüvelykes kijelző, 2000x1200 pixel a felbontása, 60 Hz-es a képfrissítése, ebben mondjuk nagy meglepetés nincsen, mert valószínűleg a NextPaper technológiát még nem tudták megcsinálni magasabb képfrissítéssel, illetve ez a hardware nem is biztos, hogy alkalmas lenne ahhoz, hogy elhajtson egy magasabb képfrissítésű kijelzőt. A kijelző, a háttérvilágítása az ugye első blikre homogén, de ha mondjuk csak fehér felületet nézünk rajta, akkor látszik, hogy a széleknél egy picivel erősebb, tehát nem sikerült abszolút kiegyenlíteni a háttérvilágítást. Ezzel együtt ugye a mindennapokban ez nem tűnik fel, csak bizonyos weboldalaknál, ahol nagyon sok fehér színt láthatunk. Van benne ugye ez a Helio P60T, 128 GB belső tárhely, ami sajnos egy eMMC 5.1-es típusú tárhely, ez egy lassú tárhely, tehát az alkalmazások betöltésére elég sokat kell várni, igazából illett volna már egy UFS-t beletenni, ami jelentősen gyorsítaná az ügymenetet. Amit még érdemes tudni, hogy 5.0-as Bluetooth van benne, két csatornás Wi-Fi modult is találunk, Type-C csatlakozó van az oldalán, és még a GPS modult is beletették, és ami örömteli, hogy kapásból Android 13-mal indulunk, ez azt jelenti, hogy egy ideig frissnek számít majd az eszköz. A kamerás fronton majdnem hogy a jelzésértékű a dolog, előlapon és hátlapon is 8 megapixeles kamera van, hát a hátlapja az autofókuszos, és még egy vakut is tettek mellé, ami tabletes fronton relatív ritka, de hát nyilván sem az elkészült fotók, sem az elkészült videók nem olyanok, amit egy átlag telefonnal össze lehet hozni, de ez inkább csak arra van, hogyha nagyon muszáj, akkor legyen rajta kamera, valamint arra van, hogy az előlapi kamerával azért ilyen videóbeszélgetéseket viszonylag jó minőségben le lehet folytatni. A 8000 mAh-s akkumulátorról már beszéltünk, és a 18 wattos töltőfejről is, ami benne van a dobozban, tehát nem külön kell megvenni, valamint van 4 hangszórónk, hogy sztereó hangzást tudjunk elérni, tehát úgy, ha megnézzük, akkor árához képest ugye ez egy normális ajánlat, pláne, hogy tok meg ceruza is van hozzá, meg ugye egy ilyen speciális kijelző, de azért, hogyha szigorúak vagyunk, akkor azt mondhatjuk, hogy ennél egy picivel gördülékenyebb működést, átgondoltabb szoftvert és jobban optimalizált megoldásokat vártunk volna el az első olyan tablettől, ami ezt a NextPaper interfészt használja. Ennyi fért bele a mai szenzorba. Nagyon szépen köszönjük mindenkinek, aki ezen a héten is minket hallgatott, addig is minden jót kívánunk, a viszonthallásra!